Kedves hallgatóink, most itt a bibliai könyvek olvasásában egy olyan bibliai könyvhöz jutottunk el, amelynek az olvasását mindenek fölött ajánljuk, mert rendkívül egyszerű az olvasása. Elbeszélő jellegű könyv, és a négy evangélium közül a legkönnyebben feldolgozható. Ez Lukács evangéliuma. Szerzője orvos volt. Így mondja a Biblia, hogy a szeretett orvos. Ugye az orvosok is olyanok, mint a tanárok, hogy a jó orvos az nagyon ritkaság számba megy, hogy a jó tanár is, de ha van jó orvos, meg jó tanár, az a világgal fölér. Lukács ilyen volt, aki Pál apostolt elkísérte a missziós útjaira. Ő maga ugye nem volt szem és fültanúja Jézus Krisztus élete eseményeinek, de hogyan is kezdődik az evangélium, hadd olvassam fel. Mivel, hogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tetszett én nekem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Teofilus, hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Úgy látszik, egy tanítványának, ma úgy mondanánk, talán egy rezidensének írta ezt Lukács, a jó Teofilusnak. Mindenesetre egy olyan fiatal kereszténynek, aki megkeresztelkedett, aki a keresztények sorába lépett, de ebben az időben, amikor Lukács evangéliuma keletkezhetett, ez az 50-es, 60-as évek, az időszámításunk szerinti első század közepén, ugye megvolt már Máté és Márk evangéliuma, de Lukács egy meghatározott terv szerint látott hozzá a harmadik evangélium megfogalmazásához. Tudjuk jól, hogy az utolsó evangélium, ami végül is aztán bekerült a Bibliába, ez Jánosé volt, de János jócskán az első három evangélista után írta le a magáét. Körülbelül egy 50 év, egy fél évszázad telt el a három első evangélium és János evangéliuma között. Mátét, Márkot és Lukácsot szinoptikusnak nevezte a 18. századtól fogva elterjedt protestáns hagyomány. Ez igaz is, hogy együtt látó. De azért Lukács egy kicsit a sorból kilóg. Máté és Márk viszonylag párhuzamosan mondják el Jézus életét, Lukács azonban néhány színfolttal többet jelent náluk. Például, hogyha most nem veszítettem volna el a térképemet, amire ezúttal is pályázatot írok ki, hogyha valaki megtalálja a kis Palesztina térképemet, amit járok ugye 30-40 helyen, nem tudom, hogy hol hagytam, valahol, hát itt lógott, igen, itt is itt lógott, de hát most már nem tudom. Hogyha el tetszene képzelni Palesztina térképét, bal oldalt ugye a földközi tengerrel, jobb oldalt a Jordánnal, van ott a Genezáreti tótól dél-keletre egy tartomány, amelyet így hívnak, a térképeken is nagy betűvel van kiírva, hogy Pérea. Mellette ott van a másik írás, hogy Decapolis, 10 város. Tehát az első két evangélista inkább Jézusnak a galileai működését írja le. János a déli működését, a júdeai működését. Miközben Lukácsot olvassuk, majd rá fogok mutatni arra, hogy Lukács utalást tesz a déli, az északi ország részben is Jézus működésére, de főleg abban a tartományban, amit Péreának és Decapolisnak hívunk, tehát ez egy jó rész görög lakta vidék volt, mert még Nagy Sándor hódításai után hagyott ott görög telepeseket, és így olyan keverék lakosság volt, egy kisebb részben zsidó, arameus, nagyobb részben görög lakosság, tehát ezen a vidéken való szolgálatát írja Jézusnak. Ezért olvassuk például Lukács evangéliumában azokat a példázatokat, amelyek a legegyetemesebbek, és amik a három evangéliumban nem szerepelnek. Melyek azok a példázatok, amiket ma minden embernek el lehet mondani, és először el is szoktunk mondani? Tékozzó fiú példázata, Lukács 15. fejezetében másik két példázattal együtt. Ez nem szerepel a többi evangéliumban, a három közül egyikben sem. Csak Lukácsnál. Irgalmas samaritánus példázata Lukács evangéliuma 10. fejezetében szintén egy nagyon egyetemes általános tanítást tükröz, És jegyezzük még meg, hogy egy olyan példázatok is, amelyekről itt külön előadást tartottam a megyei könyvtárban, mert rendkívül félreértett példázatok. Kettő is van egy lukácsi fejezetben, Lukács 16. fejezetében a hamis sáfár példázata, és a gazdag ember szegény Lázár példázata. Amik rendre félreértett példázatok, pedig nagyon alapvető dolgokat közölnek, ezek is Lukácsnál találhatók meg. De hogyha Lukácsról tudjuk, hogy orvos, hát egy orvos mit teszen gondolni, hogy minek járt leginkább utána? Jézus gyógyításainak. Nyilván. Lukács evangéliumából látjuk az arányt, hogy Jézus körülbelül 10-szer annyit gyógyított, mint beszélt. Ez nagyon fontos dolog. Jézus nem a szavak embere volt, hanem a tettek embere. És ha eltesznek olvasni Lukács evangéliumát, akkor azt láthatjuk, hogy a 6.-8. fejezet között meglévő hegyi beszéd, meg a példázatok kivételével tulajdonképp egész Lukács evangélium a legnagyobb bőségben ontja Jézusnak a gyógyításait, mindenféle gyógyításokat. Majd ezekre külön rá is mutatok. Nyilván egy orvosnak ez kelti fel leginkább a figyelmét, és ez iránt van legnagyobb érdeklődéssel. De ettől eltekintve Lukács evangélium egy nagyon szigorúan megkomponált szöveg, aminek van folytatása, mert ennek az evangéliumnak egy újabb könyv a folytatása. Ez melyik könyv? Az apostolok cselekedete, így van. Tehát Lukács két bibliai könyvnek a szerzője, a harmadik evangéliumnak, és az evangéliumokat folytató apostolok cselekedeteinek a szerzője. Ott már személy és fültanú volt, nagyobb részben, hiszen Pál apostolt és Péter apostolt is elkísérte bizonyos útjain. Lukács evangéliuma egy nagyszabású kezdettel indul. És ezért, amikor az európai festők például Keresztelő Jánost festették meg, vagy Jézus születés történetét, mindig Lukács evangélistát is megfestették, ha olyan volt a festményük tárgya, hogy ott az evangélista is rajta kellett, hogy szerepeljen. Miért? Azért, mert a négy evangélium közül Jézus születés történetéről János evangéliuma hallgat, mert ő nem erre teszi a hangsúlyt. Márk evangéliuma egyáltalán nem beszél, mert rögtön Jézus fellépésével kezdi, jogosan egyébként, mert az összes ószövetségi profécia is Jézus fellépését jövendölte meg, és a 3,5 éves munkálkodását. Máté evangéliuma beszél a születés történetnek arról a részéről, hogy Máriát József el akarta volna bocsátani, mert botrányt érzett abban, hogy viselős az ő menyasszonya, és a napkeleti bölcseket is Máté írja le, de a legrészletesebben Jézus születés történetéről Lukács evangélista ad adatokat. Miért? Jézusnak nem a születés története a fontos, de nem is ezért beszél róla Lukács, hanem azért, mert a születés történettel kapcsolatban bizonyos meghatározott eseményekre irányítja a figyelmet. Ilyen például magának az evangéliumának a kezdete. Nagyon részletesen beszél Zakariás és Erzsébet házasságáról, hogy tudnék, meddő volt Erzsébet, pedig nagyon vágytak volna gyermekre, de már mind a ketten megidősödtek. De ugyanakkor nem hagytak fel az imádkozással, a könyörgéssel, és egy ízben, amikor Zakariásra esett a sor, és Jeruzsálembe kellett mennie, hogy a szolgálatát a jó illatétel oltáránál teljesítse, egy mennyei angyal jelent meg neki, és ő annyira megrettent ettől, és az üzenettől is, hogy neki gyermeke fog születni, kicsit hitetlenkedve is fogadta ezt, hiszen idős ember volt, hogy megnémult. És ennek a megnémulásnak a története, és hogy mikor nyerte vissza a hangját, akkor, amikor megszületett a gyermek, és hát senki nem azt a nevet akarta neki adni, csak ő és a felesége, és ő akkor táblára írta ezt a nevet, hogy János legyen a neve, pedig a családban senki nem volt János. És egyáltalán Keresztelő János születés történetét, és az Erzsébet és Mária találkozását, az úgynevezett vizitációt, aztán utána Mária hálaénekét, a Magnifikátot, ugye ezek nagyon ismertek lettek az európai kultúrtörténetben, főleg a zenetörténetben, egy csak Lukácsnál látjuk lejegyezve. És aztán Jézus születés történetét is, a pásztorok imádását, és ennek a szegény családnak a hozzáállását tulajdonképpen ezt Lukács írja le az evangéliumának az első két fejezetében. Tudom azt is, hogy itt a 20.-21. század fordulóján nagyon felkapták ezt a témát, hogy mi volt Jézusnak a gyerekkorával. Különböző könyvek jelentek meg, különböző, hát hadd ne minősítsem azért, mert a legsúlyosabb jelzőket tudnám csak rájuk találni, milyen összevisszaságokkal Jézust hol Indiába küldték, hol Nagy-Britanniába, hol ide, hol oda. Erről az időszakról is Lukács írja le az egyetlen egy történetet, a 12 éves Jézus templombeli elveszítésének történetét, és Lukács evangélium a második fejezet 52. versében ő közli egy mondatban, hogy hogy kell gondolkoznunk Jézus gyermekkoráról és ifjúkoráról. De sokan mondják, hogy 30 év, milyen nagy időszak ez, és erről semmi részlet nincsen. Én ezt az egy mondatot nagyon megbecsülném. Azért olvasom fel önöknek is, hogy ezt az egy mondatot ne felejtsék el. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Én azt gondolom, hogy ez az egy mondat az egész 30 évet összegzi, és jól összegzi. Nem kell erről nekünk többet tudnunk. Jézus gyarapodott bölcsességben, tehát hogy felnevelkedett, ugyanúgy érett emberré vált, ahogy mi is gyermekből, kamasszá, kamaszból, ifjúvá serdülünk, de ez az első, hogy vajon melyik emberre mondható el az, hogy az ifjúkorában gyarapodott bölcsességben. Mert Jézus erre ügyelt. Jézus nem azért jött a világra, hogy kényelmes életet éljen. Mi nekünk se jó úgy tekinteni az életre, hogy mennél nagyobb kényelmet akarjunk, mennél nagyobb bölcsességet. Ez lenne a fontos minden ember számára. A bölcsesség a küllők agya. A kerekeket, amiket a küllők fogják össze, azért az agy forgatja, és hogyha az embernek gyermekkorában, ifjúkorában nem gyarapodik a bölcsesség, akkor hibát hibára halmoz. És sokszor azt látjuk, hogy ma a fiatalok már az első egy-két évtizedben szinte maguk alatt vágják a fát. Ezért mondja először, hogy Jézus gyarapodott bölcsességben, és testének állapotában. Tehát ugyanúgy a kicsiből a nagyobb lett, aztán kamasz lett, és ifjúvá serdült. Tehát ugyanúgy nőtt fel, mint hogy mindannyian, csak ő bölcsen használta föl az életet, nem tékozolta az életet. És ez a harmadik kijelentés, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Erre Lukács nagyon nagy hangsúlyt helyez. Feljegyez majd olyan beszédhelyzetet is, ahol Jézust megdicsérték a kedvessége miatt. Eszünkbe juthat-e a Jézusról szóló egyik legmegragadóbb jövendőlés, a 45. Zsoltár jövendőlése. Ugye azt írta a 45. Zsoltár szerzője Dávid, hogy Isten azért választotta ki Jézust, azért lett ő a megváltó, mert azt mondja, hogy szebb vagy az emberek fiainál, ezért kent fel Isten a te Istened örömolajával a társaid fölé, mert kedvesség ömledez ajkaidon. Tehát ugye az emberi személyiségnek a legszebb vonása az, hogy valaki az igazságot és a szeretetet úgy képviseli, hogy nem kínkeservesen, nem erőlködve, hanem kedvesen, mert neki ez a természetes, jónak lenni. Ez a természetes állapot. Tehát Jézus Krisztus, aki bölcsességben növekedett, aki testének állapotában növekedett föl, ő Isten és emberek előtt való kedvességben élt, tehát kedvességet talált Isten előtt és az emberek előtt is. Ez rendkívül fontos megjelölés. Lukács utána járt mindennek, és ő nem tartotta célszerűnek, hogy most belemerüljön olyan részletekbe, amikre az emberek később talán kíváncsiak lehettek volna, hogy Jézus mondjuk 15 éves korában mit csinált, vagy 20 éves korában mit csinált, vagy 25 éves korában mit csinált. Ez a három dolog, ez bőségesen elegendő. Növekedett bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. És ezután tér rá a bevezető után Jézus és keresztelő János fellépésére, és rögtön a 4. fejezetben Lukács rátér arra, hogy Jézus a saját szülőhazájában hogyan lépett fel, tehát Názáretben, ahogy felnevelkedett, mert hiszen Betlehemben csak Jézus megszületett, de Betlehemes tulajdonképp több köze nem volt, de az élete nagy részét eltöltötte, ez Názáret volt. Tessenek megfigyelni most, hogy Lukács hogy járt utána, és hogy számol be Jézusnak erről a názáreti fellépéséről. A 4. fejezet 16. versében olvasom. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szeme ő rá volt függesztve. Érdekes, hogy Lukács ezt pontosan leírja, nem volt ott, de ő utána járt. Ugye nagyon fontos ez a jelenet, mert Jézus egy mondat felénél hajtotta be a tekercset. Azt mondta, hogy hát az Isten engem azért kent föl, azért jöttem el erre a világra, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. De ez egy mondat fele volt, itt behajtotta a tekercset. Hát hogy fejeződik be a mondat? Hirdessem az Úrnak kedves esztendejét és igazság szolgáltatása napját. Itt Jézus behajtotta a tekercset. Mert világossá akarta tenni, hogy az ószövetségi profécia egyszerre beszélt a két eljöveteléről, most az első eljövetele van, most a kedves esztendő van. Most még nincs itt az igazság szolgáltatás napja, az majd a második eljövetelkor lesz. Ezért hajtotta be a tekercset. És ezt olyan hangsúllyal olvasta fel, hogy mindenkibe beszorult a lélegzet, és odafigyeltek Jézusra. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásatokra. És minnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származak, és mondták, avagy nem a József fiai ez? Ismét ez a kedves szó. Lukács evangéliumában ez nagyon sokszor előfordul. Hogy Jézus Isten és ember előtt való kedvességben nevelkedett fel. Itt meg azt mondja, hogy a kedves beszédein elálmélkodtak. Tessenek kicsit ezt elgondolni, hogy Jézus nem úgy beszélt, hogy általában a 20. században, meg ma is a filmekben ábrázolni szokás. Ma Keresztelő Jánost is, meg Jézus is úgy ábrázol, hogy föláll, és akkor mondja azokat a nagy igazságokat, összeráncolt szemöldökkel, és úgy olyan keményen, és olyan szinte olyan kényszered, vagy most nagy dolgot mond, nem. Jézus teljesen természetes volt. Jézus a legnagyobb igazságokról olyan természetesen beszélt, mint hogyha két gyerek ül a tópartján és beszélget a madarakról, a füvekről, meg a fákról. És ezért az emberek lenyűgözve hallgatták, mert ugye a rabbik, azok mindig felemelték a hangjukat, és elváltoztatták, és most fogunk vallást tanítani a népnek. És a nép akkor húzza be a nyakát, és akkor mindenki legyen vallásoskodó, mert itt van a zsinagógában. És Jézus nem így beszélt. Jézus úgy beszélt, hogy a hétköznapi életben is az emberek, hogy találkoznak az utcán, vagy a lehető legtermészetesebben beszélt. És itt is feljegyzi, hogy elálmélkodta kedves beszédein. De ez annyit jelent, hogy Jézus olyan simulékony volt, olyan, hogy mondjam, mint ma mondják, olyan bratizó, meg olyan kedveskedő, meg a mézás. Nem. Figyeljük csak, hogy folytatja. És mondta nékik. Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a ti hazádban is cseleked meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendég és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Szárepttájába az özvegyasszonyhoz. És Elizeus próféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naamán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek a szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. Félelmetes drámai mozzanatot rögzít itt Lukács. Gondoljuk meg, először álmélkodnak, milyen kedvesen beszél, milyen szépen beszél, milyen természetesen beszél Isten dolgairól. Amikor Jézus rátért arra, hogy ti most azt kéritek tőlem, hogyha én orvos vagyok, akkor itt is gyógyítsak. Hogyha hallottátok, hogy Kapernaumban milyen csodákat tettem, itt Názáretben is tegyek csodákat. De én tudom, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Én nem akarom itt produkálni magamat, hogy ezt gyógyítom meg, azt gyógyítom meg. Látom azt, hogy hitetlenek vagytok. Én nem gyógyítani akarok, most először hitet akarok támasztani. És akkor hoz két példát, Illés idejéből, meg Elizeus idejéből, és mind a két példának pogány ember a középpontja. Az egyik a szárepteű özvegyasszony, a másik pedig a szíriai Naamán, és ők meggyógyultak, illetve az életük megoldódott. Miért? Mert hittek. És ezt pontosan megértették a názáretbeliek, és akik még előbb csodálták Jézust kedves beszédéért, aztán beteltek minnyájan haraggal a zsinagógában, és kivonszolták a városon kívülre. El tetszenek képzelni ezt a jelenetet? Hogy egyik végletből a másikba esnek az emberek. Először dicsérik Jézust, aztán mond valamit, amivel úgy érintve érzik magukat, de nem akarják levonni a tanulságot, hanem dühösek kezdenek lenni, fogják Jézust, kicipelik a hegyre, hogy onnan a hegyről jól meg akarták adni a módját, nem ott agyonverni a városban, kicipelni a hegyre és ledobni a hegyről. Szóval Lukács ezt, hogy leírja, ez tényleg egy orvos hidegvérével, de a drámának egy cseppet sem csorbítva az élét, hogy Jézus ilyen emberek közé jött, és ilyen az emberiség, meg ilyenek a tömegek, hogy egyszer lelkesednek, és aztán amin lelkesedtek, azon meg úgy fölháborodnak később, hogyha attól a valakitől hallanak mást is, mint ahogy ők azt elvárták volna, hogy egyenesen meg akarják ölni. Ez volt már a második gyilkossági kísérlet. János evangéliuma jegyezte fel az elsőt, ugye az első gyilkossági kísérletet, János evangéliuma 5. fejezetében, és Lukács evangéliuma 4. fejezete Jézus fellépése után, mint egy másfél éven belül már a második gyilkossági kísérletet. És hogy most újra végigolvastam az evangéliumot, nagyon érdekes, hogy ezután milyen gyógyítás következik. Mert Názáretben nem gyógyított itt Jézus. Elment Kapernaumba, és ezután a történet után írja le az elmebeteg ember meggyógyítását. Érdekes, hogy a názáretiek, akik között Jézus 30 évig élt, akik nem hittek benne, meg akarták ölni. Leírja ezt a történetet Lukács, és utána leírja, hogy átmegy Jézus Kapernaumba, és Kapernaumban egy elmebeteg embert hogy gyógyít meg. Különben ugye elmebeteg gyógyítás összesen, az összes evangéliumban is csak a gadarai megszállottak van, meg ez az eset, ez a két részletesen kifejtett elmebetegek meggyógyítása, de most én rám olyan különös erővel hatott ez a történet, hát mint hogyha a názáretiek lehettek volna elmebetegek, legalábbis skizofrénak, mert hát egyszer dicsérték Jézust a kedvességért, és fél órán belül már meg akarták ölni. Na de ez az emberiség. Ennyit várhatunk a tömegektől, a csoportoktól. És miért gyógyította meg akkor az elmebeteget? Azért, mert az elmebeteg így kiabált neki, hogy mondván az elmebeteg 4. fejezet 34. versében, a mi közünk hozzád, názáreti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket, ismerlek téged, hogy ki vagy, az Istennek ama szentje. Tehát látszólag ez az elmebeteg taszította volna Jézus, hogy mi között hozzám, miért jöttél, menj el innen. De nyilván ez az ember nem volt ura önmagának, hát ezért is volt elmebeteg, a démonok szóltak belőle, de ő pontosan tudta, hogy én tudom, hogy ki vagy, te vagy az Istennek ama szentje. És Jézus akkor, amikor látta, hogy egy ember valamit tud, valamit óhajtana, de meg van kötözve, ekkor Jézus mégis meggyógyította ezt az elmebeteget, pedig a szavai szerint talán nem volt méltó rá. Lukácsot ez megrendítette, mert ugye a jó orvos ma is ez, mint hogy a jó tanár is ez, aki túllát a szavakon. aki pontosan tudja, hogy egy embert a szavai nem mindig mutatnak be, mert az ember sokszor egészen mást beszél, meg egészen más nyilvánít ki, mint ami a szívében van. És ahogy említettem önöknek, ettől a pillanattól fogva Lukács evangélium tele van gyógyítási történetekkel. Itt a gyógyítási történetek közül külön fölhívom a figyelmet egy mondatra. Ez az egy mondat az 5. fejezet 17. versében olvasható. Ez egyik evangéliumban sincs meg. Most ugye az előadásban szeretném azokat a mozzanatokat kiragadni, amik semmilyen más evangéliumban nincsenek meg. Hadd olvassam fel, Lukács 5.17. És lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ővele, hogy gyógyítson. Ez a mondat, hogy az Úrnak hatalma volt ővele, hogy gyógyítson, itt adja meg az orvos Lukács a kulcsot Jézus gyógyításaihoz. Tudnék, Jézus gyógyításait még a keresztény emberek is úgy szokták elképzelni, hogy Jézusban biztos volt valami csodatévő erő. Biztos azért tudott gyógyítani, mert hát ő Isten fia volt, ő a mennyből jött, hát ez természetes dolog, hogy tudott gyógyítani. De Lukács itt figyelmeztet bennünket, hogy ne így gondolkozzunk. Azt mondja, az Úrnak hatalma volt ővele, hogy gyógyítson. Tehát Jézus önmaga erejéből nem tudott volna gyógyítani, hiába volt Isten fia. Jézus ezt az erőt az Istentől kapta a Szentlélek által. Ezért is mondta előbb, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye amikor kihajtotta a tekercset, az Úrnak lelke van én rajtam. Tehát Jézus csak azért tudott gyógyítani, mert kérte az Isten segítségét. Ő isteni segítséggel, a Szentlélek erejével tudott gyógyítani, és ez azért volt szükségszerű, mert Jézus ebben az evangéliumban is mondja, hogy a keresztényeknek, a követőinek is gyógyítaniuk kell majd az embereket, de nem a saját erejükből. Ki tud gyógyítani a saját erejéből? A Biblia szerint csak azok az emberek, akik erre hivatkoznak, nem Isten erejéből gyógyítanak, hanem egy más erő adja nekik. Ki tudja mennyire és mennyi ideig a képességet, hogy valaminek a látszatát tudják adni, ami gyógyítás, de a valódi gyógyítás az, amikor valakit az Isten gyógyít meg. Ezt Lukács, mint orvos annyira hangsúlyozza, hogy például az evangélium a 18. fejezetében ott van egy vak ember meggyógyítása. És amikor visszaadja ennek a vakembernek a szeme világát, akkor nagyon érdekesen zárul a történet. Elmondja Lukács, hogy az emberek el voltak képedve, meg voltak döbbenve, és dicsőséget adtak, de nem Jézusnak, hanem az Istennek. Tehát ezt az emberek is tudták. Nem Jézus dicsőítették. Látták Jézus szerénységéből, hozzáállásából, hogy Jézus igényeli az isteni erőt, és Isten megadja ezt az erőt, vagy túlláttak a gyógyításon az emberek. Látták, hogy az Isten ereje nyilvánul meg, és Jézus itt csak egy eszköz. De Jézusnak azért kellett így gyógyítania, hogy hitet ébresszen majd a követőiben, hogy a követőinek is így kell hozzáállni az emberi nyomorúságokhoz. Egyikünk se tud a másik emberen igazán segíteni. Nincs olyan ember, akinek nagy képességei lennének, akár testileg, akár lelkileg. Ez nem igaz. Ha valaki jót tud tenni ezen a világon, most akár hívő, akár nem hívő, akár orvos, akár nem orvos, azért tud jót tenni, mert Isten hatalma nyilatkozik meg az életében. Kinek nyilatkozhat meg Isten hatalma az életében? Aki elég alázatos ahhoz, hogy tudjon kérni, és ne magától tegye függővé, hogy mit fog csinálni, hanem Istent kérje segítségül, hogy az Isten mire mutat neki példát, és az Isten mit akar általa elvégezni. Jézus ezért mondta olyan sokszor, hogy ő semmit nem tehet az Atya nélkül. Ő nem is indul el az Atya nélkül. Ő teljesen egységben akar lenni az Atyával, és ezért tudta az Atya így fölhasználni Jézus Krisztust, hogy ennyi gyógyításba tudta belevonni. A legkülönbözőbb gyógyítások, elmebeteg gyógyítása, száradt kezű ember meggyógyítása, hideglelősség meggyógyítása, vakság, sántaság, bénaság, iszonyú sok betegség vonul fel Lukács evangélium alapjain, és hát a legfőbb gyógyításról nem feledkezik el Lukács, mert ő is följegyezte azt, amikor az inaszakatnak Jézus azzal kezdi a gyógyítását, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. akkor fel vannak háborodva a farizeusok, és azt mondják, hogy hát a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. Igen, a bűnöket csak az bocsáthatja meg, aki meghalt a bűnökért. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. De Jézus visszaválaszol, mit gondoltok, hogy mi nagyobb dolog, megbocsátani a bűnöket, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. Jézus az életét adta azért, hogy megbocsáthasson. Jézus azért mondta, hogy megbocsátatnak a bűneid, mert nagyon jól tudta, hogy ez a beteg ember nem születésbeli rendellenesség miatt volt beteg. Meg nem baleset miatt volt beteg. Ez az ember például azért volt beteg, mert maga tette tönkre az életét. És ugye tudjuk jól, hogy ma is legalább 60%-ban ez a helyzet, kétharmados többsége van a döntéseinknek, és általában az emberek nagy része azért beteg, mert maga teszi tönkre az életét, testileg, lelkileg. És ezért Jézus először a lelki problémát orvosolta, ezért kezdte úgy, hogy megbocsátattak a bűneid, mert látta ennek az embernek az alázatát, a gyógyulni akarását, látta azt, hogy valóban bánkodik a rossz életmódja miatt, és valóban Jézushoz azért fordul, mert először lelki vigasztalásra és bátorításra vár, és utána mondta azt, hogy vedd a nyoszolyádat és járj. Tehát ez mondjuk lenyűgöző, hogy így ahogy olvassuk és ahogy lapozzuk Lukács evangéliumát, látjuk azt, hogy Jézus mennyire a tettek embere volt és a gyógyítások embere. Na de ki tud a tettek embere lenni? Ki az, aki nem annyira beszélni szeret, mint cselekedni? És egyáltalán hogyan tudjon az ember úgy cselekedni, hogy minden cselekedete példa legyen mások számára? Most itt van egy másik dolog, amit Lukács az evangéliumában fölszínre hoz. Hogy Jézus hogyan tudott mindig pontosan cselekedni, mindig az Isten szándéka szerint cselekedni. Én ezt a dolgot úgy értettem meg, hogy egyszer olvastam egy hasonlatot, hogy egy fa miért tud egyenesen állni. Egy fa miért tud olyan lenyűgöző nyugalommal, szálfa egyenesen ott állni éveken, évtizedeken keresztül. Azt mondta a hasonlat kigondolója, hogy egy fa azért csodálatos, és azért tud olyan szépen állni, és újra növeszteni a lombkoronáját, mert megvan alapozva, mert erős a gyökérzete. A láthatatlan résznek köszönhet mindent a fa. A gyökérzet nem látható. A fának látjuk a törzsét és a lombozatát. De a gyökérzetnek köszönheti azt, hogy csodálkozunk, hogy milyen gyönyörű ez a fa. Így van az embereknél is. Ha egy ember figyelmet ébreszt a szemünkben, hogy egy ember hogy tud viselkedni, hogy tudja megőrizni a nyugalmát, hogy tud mindig pontos válaszokat adni, hogy nem sért meg másokat, de mégis kimondja az igazságot. Ez minek köszönhető? A gyökérzetének. És mi az ember életben a gyökérzet? Olvasom Lukács evangéliuma 6. fejezetét, ami bepillantást enged, Máté például ezt nem írja, Márk se írja, hogy mielőtt elmondta volna Jézus a hegyi beszédet, mit csinált. Lukács 6.12. És lőn azokban a napokban Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Jézus ugye kétszer választotta a tanítványait. Először tanítványokul, utána apostolokul. Tanítványokul választotta János evangéliuma első fejezete szerint a fellépésekor. Apostolokul választott őket mintegy 2 évvel a fellépése után a hegyi beszéd elmondásának az idején, illetve a hegyi beszéd előtt tette ezt Jézus, hogy most már nem csak tanítványokként kezelte a követőit, hanem ezután majd azt fogja nekik mondani, hogy most akkor menjetek. Ahogy én mentem, és láttátok, hogy 2 évig, 2,5 évig minden vidéket bejártam, most ti is menjetek. De ez az apostolok kiválasztása hogyan kezdődött? Kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Lukács annyira le volt nyűgözve ettől, és megtalálta Jézus életének a gyökerét. Megtalálta azt, hogy Jézus azért volt a tettek embere, és Jézus azért nem beszélt sokat, mindig annyit beszélt, amire szükség volt, de Jézus nagyon sokat cselekedett. Jézus nagyon sokat gyógyított. Jézus nagyon sokat ment személyesen emberekhez el. Tessenek csak meggondolni, hogy Jézus életében egyetlen egy beszéd volt, ami nagy tömeg előtt hangzott el. Ez a hegyi beszéd volt. Ez egy. És ehhez aránylik az, hogy Jézus elmegy egy szirofönéciai asszonyhoz, elmegy egy gutaütőthöz, elmegy a gadarénusok földjére, elmegy, beszél a samáriai asszonnyal, Nikodémusra is. Sorolhatnánk tovább, hogy az egyhez aránylik a 20 vagy 30. Jézus a személyes megkeresésben látta az élete értelmét. Jézus nem tömegekként kezelte az embere. Itt van egy tömeg, most nagy ráhatást alkalmazok, és akkor legyenek az én követőim. Jézus nem azt akarta, hogy legyenek az ő követői, nem emberileg akarta, mint ma is emberek sokszor követőkre vadásznak az emberek közül, hogy legyenek az ő követői, akiknek eladhat, vagy akikre befolyást gyakorolhat. Jézus szándéka nem az volt, hogy most engem csodáljak, engem kövessek. Jézus szándéka az volt, hogy fölemelni az embereket Istenhez. És fölemelni az embereket egyesével lehet. Tömegeket nem lehet fölemelni. Olyan szépen mondja az angol költő, William Blake, hogy aki jót akar cselekedni, egyenként cselekedje. Aki jót akar cselekedni, az emberiséget már sokan szerették. Az országunkat meg még többen. Ezért tettek olyan sok rosszat az emberiség ellen, meg ezért tesznek olyan sok rosszat az emberek a nemzetükkel szemben, mert úgy gondolják, hogyha azt mondjuk, hogy én hazaszerető emberök, én magyar vagyok, ezzel már mindent meg is tettek. Azt tesz jót ezen a világon, aki meglát egy szegény magyart, vagy egy nyomorult magyart, és azon segít. A hazát ne szeresse sok nyelvvel és kijelentéssel, az egyes embereket segítse odaadással és alázattal. Jézus ezt az életet élte, és Lukács itt meglátta azt, hogy Jézus életének a gyökérzete az volt, hogy Jézus komolyan vette az Istennel való közösséget. Ugye egyik magyar faluban hallottam ezt a közmondást, talán már itt is elmondtam önöknek, de csak azért ismétlem, hogy még jobban megtessenek jegyezni. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Csak akkor menj az emberekhez, mert embereknél mikor érhetsz el valamit? Mikor tudsz emberekbe erőt önteni, vigasztalást, bátorítást, reménységet? Ha te szíved csordultig van az Isten közelségétől, te az Isten erejét, bátorítását, vigasztalását magad is elvetted, akkor ebből tudsz adni más embereknek. Nagyon nagy mondásnak tartom. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Ezt Lukács felfedezte. Ezért külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét az evangélium a 11. fejezetének az első versére, ami lényegileg ugyanezt mondja el, mint az előbb idézett vers, de nagyon oda kell figyelni, mert átsiklunk ezen a versen. Hogy is hangzik ez? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, tessék figyelni, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki egy az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Ez egy nagyon érdekes mondat. Mert emögött a mondat mögött nagyon sok minden van. Mi van emögött a mondat mögött? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen. Mi az, hogy imádkozott egy helyen? Mi az, hogy minek utána elvégezte, mondta neki egy az őt? Ez mit jelent, hogy minek utána elvégezte? Ha a képet össze akarjuk állítani, körülbelül ezt mondhatnánk, hogy Jézusnak gyakori szokása volt elvonulni. Napközben elvonulni. Ezt talán a tanítványok sérelmezték, hogy egyszer-egyszer Jézus otthagyta őket, sőt, nagyon gyakran otthagyta őket. Most is ez történt meg, Jézus keresésére indultak. Nem tudták, hogy hol van. Miért nem tudták, hogy hol van? Mert Jézusnak gyakori szokása volt, hogy elvonuljon, hogy erőt kérjen. Iszonyú nagy munkát végzett Jézus. 3,5 évig állandóan emberek rendelkezésére állni éjjel és nappal. Ezt nem lehet erő nélkül megtenni. Ezt nem lehet rutinból megtenni, és nem lehet úgy, hogy egyszer lemerül az akkumulátor, majd újra töltjük. Minden nap tölteni kellett. És Jézus ezért gyakran elvonult, és Istentől kért erőt és kegyelmet, hogy ő bírja ezt. Tehát Jézus is ember is volt, nem csak Isten fia volt, ember is volt. És egy ilyen alkalommal a tanítványok nem vették észre, hogy Jézus hova ment. És elkezdték keresni. Tehát a mondatot azért mondom, hogy azért kell nagyon odafigyelve olvasni, hogy kikerekedjék ebből a rövid tömör beszámolóból az a nagyon gazdag és valóságos lényeg, hogy Lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki, mi az, hogy minek utána elvégezte? Mentek a tanítványok, és most rátalálnak Jézusra. De hallják, hogy hangosan imádkozik. Hát ha hallják, hogy hangosan imádkozik, akkor ki lenne az az ember, aki rátör a másikra? Hát ezért hallgattak. Megtaláltuk Jézust, halljuk, hogy imádkozik. El is kapják, hogy mit imádkozik. Hallják az imájának mondjuk az utolsó mondatait. És még az imájának az utolsó mondata is olyan hatással vannak a tanítványokra, hogy amikor látják, hogy Jézus föláll, Jézus általában térdre borulva szokott imádkozni. Nem csak a Getsemáné kertben olvassuk róla ezt, hanem máskor is. Tehát Jézus teljesen átérezte azt testileg, hogy ő most valakitől valamit kér, és kapnia kell, hogy bírja a földi életben ezt a példamutató életet, és ezért minden nap elment erőgyűjteni. És a tanítványokra olyan leírhatatlan hatással volt ez a néhány mondat, hogy a tanítványok is most kezdenek eszmélni. Mire kezdenek eszmélni? Hogyan tud Jézus mindig jó lenni? Az ő fája hogyan nem billen ki soha? Hogyan nem ingadozik soha? Szálfa egyenesen áll az ő tölgy dereka, ha ilyen hasonlatot kellene megfogalmaznunk. És most kezdenek rájönni a tanítványok, hogy minden élet attól erős élet, hogy milyen a gyökérzetünk. Milyen az Istennel való kapcsolatunk. Tulajdonképpen egyetlen egy kapcsolaton múlik az egész életünk. Nem elsősorban a férjünkhöz vagy feleségünkhöz való kapcsolaton. Nem elsősorban a gyerekeinkhez való kapcsolat. Nem elsősorban a barátainkhoz. Ezek csak következményei annak, hogy milyen a jó Istenhez való kapcsolatunk. 70-es években egy magyar folyóirat kérdéssel fordult a művészekhez, tudósokhoz, hogy válaszoljanak erre a kérdésre, hogy Isten és én. Egy nagy szó volt ugye a régi rendszerben, 70-es években. Elkapkodták mindazt a folyóiratot napokon belül. Érdekes válaszokat adtak az emberek. Ott beszélt ateista, nem ateista, vallásos, meg rejtetten vallásos. Volt, aki három oldalat írt, hogy Isten és én, meg így, meg úgy. Pilinszky János egy mondatban felel. Isten és én, pontosan ez az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. Isten nagyon jól tudja, hogy mi a kapcsolatunk vele. Mennyire vesszük őt komolyan. Mi persze előadhatjuk, hogy mondjuk mi hiszünk az Istenben, meg hát az Isten jó, tehát sok mindent nem értek azért, meg azért ezt jó lenne megvilágítani, hogy most ez a sok gonosz ember miért ilyen nyereséges itt a földi életben, a sok becsületes ember meg miért nyer annyiféle üldözést ebben az életben. De hát, amikor visszakérdezik, hogy ezt Istennel nem tudnám megbeszélni. Ez ügyben nem kereste az Isten. Az Isten szavát se kereste, hogy mit válaszol el. 73. Zsoltár erről szól. Hogy miért megy olyan simán mindig a gonoszoknak az élet és az igaz embereknek, meg miért van annyi akadályuk az életben. 73. Zsoltár erről szól. Egy imádságban. Tehát a Zsoltár szerzés az imában fordult Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, hát hogy van ez az egész világ? Tehát az Istennel megbeszélte. És Isten adott rá neki választ. Tessen kell olvasni, hogy a 73. Zsoltár végén majd Isten hogyan válaszolta meg ezt a kérdést. Tehát a tanítványok is kezdik érezni, hogy Jézus életének a titka az ima élete. Hogy keresi a közösséget Istennel, az Atyával. És ezért mondják neki, hogy taníts minket imádkozni. Ezek felnőtt emberek, 40-50 éves emberek kérdezik ezt, nem kisgyerek. Nem azt mondja, hogy a 5 éves kisgyerek azt mondja az anyukának, hogy taníts meg, mint hogy mi mondtuk, hogy a mi atyánkra taníts meg bennünket. De már akkor is valahogy azt éreztük, hogy a mi atyánknak csak az a GPS elmondás, hát az nem egészen ima élet. Hát ezek a felnőtt emberek azt kérték, hogy hát oszd meg velünk ezt a titkot, hogy nekünk is olyan erős legyen a gyökérzetünk, hogyha jönnek a nehézségek, ha jönnek a problémák. És kedves hallgatók, most hadd fűzzek valamit közbe. Ma általában azt szokták mondani, hogy az orvosok anyagiasak. És kell a sok pénz nekik, mert hát borzalmas helyzetekkel is vannak persze körülvéve, mert hát ennyi beteg embert, meg ennyi nyavajatörős embert. És most is ugye Szlovákiában mit csinálnak az orvosok, meg aztán nálunk is mit csinálnak az orvosok, meg a szakszervezet, meg mit tudom én mi. Lukács és a pénz. Lukács, evangélista, aki orvos volt, írja a legtöbbet Jézusnak a pénzhez való viszonyáról. Két ige helyére hadd hívjam fel a figyelmet, sehol máshol nincsen. Az egyikre már többször itt Miskolcon is fölhívtam a figyelmet, ez Lukács evangéliuma 5. fejezete, ami azt mondja el, hogy a tanítványok hazamennek, mert nincs pénzük. Semmelyik más evangélista nem írta le. Lukács utána járt ennek a pénzkérdésnek is. Mert azért régen is meghatározó volt a pénz, hát azért tessenek meggondolni, hogy Jézus 12-ed magával, tehát 13 felnőtt ember vándorol az országban. Hát ennek bizonyos anyagi hátterének kell lennie, nem? Hát azok napjában egyszer vagy kétszer azért ettek valamit. Kiderül az egyik jelenetből, hogy amikor Fülöp azt mondja, Jézus megkérdezi, hogy mennyi pénz van nálatok, azt mondja, 200 dénár van nálunk. 200 dénár, ez mai pénz átszámít olyan 300 ezer forint. Tehát volt pénzük. Tetszettek volna ezt gondolni? Lukács leírja az 5. fejezetben, amikor elfogyott a pénzük, hazamentek, hogy a halászásból hozzanak elő pénzt, és aztán követhessék Jézust. De Jézus utánuk ment, és éppen egy reggel találkozott velük, amikor hiába mentek éjszaka halászni, nem fogtak semmit. És Jézus kéri tőlük, hogy menjenek újra be a Genezáreti tó vizére napközben, és vessék ki a hálót. De hogy ez hogyan tesz Jézus, mi az előzmény, és hogyan? És végül is Péter akkor mondja életének a legszebb mondatát. Csodálatos mondat. A Bibliának egyik fő-fő mondata azt mondja, Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit. Zárójelben még oda tette volna, és mi úgy gondoljuk, hogy napközben nem is lehet halászni, csak éjszaka, mert napközben nincs fogás. De mivel te mondod, kivetjük a hálót. Na ez a hit. És Péter kiveti a hálót, roskadozik a háló a haltól, eladják a halat, és újra több hónapig van pénzük. Ezt Lukács jegyzi fel. De Lukács adja meg a titkát, hogy azért honnan jött össze ott több százezer forint, mai mértékben több százezer forint. Lukács 8. fejezet 1. versétől. És lőn ezután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, akit Magdalénának neveznek, kiből 7 ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, akik az ő vagyonukból szolgáltak nékik. Jézust és tanítványait asszonyok tartották föl. Kicsit szégyen, nem? Hát honnan vették azok az asszonyok a pénzt? Mondom, nem a férjüktől lopták. Volt közöttük néhány előkerő asszony is. De én azt gondolom, hogy Jézusnak a nagyobb tanítványi körében nagyon sok asszony volt, aki az otthon összekuporgatott és takarékosságból félretett pénzét azt mondta, hogy ő azt nem a gyerekeire fordít, hogy a gyerekei jobban vagy kényelmesen éljenek, hanem azt mondták, hogy ez igen, amit Jézus csinál, ez igen, amit ez a tanítványi csapat csinál. Összegyűjtötték a pénzt, és állandóan, hogy ugyan finanszírozták ezt az egész dolgot. De jó, hogy az orvosok is azért a pénzre is odafigyelnek. Én különben Európában ismerek néhány államot, ahol az orvosoknak rendesen megadják a pénzt. De nem így. Tehát nem így. Sokszor szoktam beszélgetni német ismerőseimmel, akik azt mondják, hogy Németországban valaki elmegy egy orvoshoz, mondjuk horribilis összegbe kerül mondjuk az a gyógyítási folyamat, és akkor előveszi a nem tudom én miért, ott van a biztosítója, ráírja a kívánt összeget, ő nem nyúl pénzre, soha nincs az a megalázó helyzet, hogy jaj, most doktor, most nekem most 10-et kell adnom, 20-at, 30, 40, 50. Ez a játék, amit azt gondoltuk, hogy a rendszerváltás idején befejeződik, már 20 éve ugyanúgy folytatódik. Úgy látszik, mindenkinek ez a jó. Én kétlem. ott fölírja azt a pénzt, mondjuk 200 000 forintnak megfelelő, és a biztosító átutalja az orvosnak. Ezt lehetne így is csinálni. Azért jó, hogy Lukács, mint orvos, odafigyelt ezekre a dolgokra is, mert ő összegyűjtötte a Jézussal kapcsolatos eseményeket és történéseket, és ebből tudjuk például, hogy Jézus hogyan is tudott 12 emberrel 3,5 évig, tulajdonképpen nem végeztek termelő munkát. De hogyan is tudott asszonyok adományaiból, jóra való lelkek segítőkészségéből, és hogyan tudott néhány ilyen csodából, hogy akkor ott roskadozott a háló, eladták a halakat, és akkor néhány hónapra megkönnyebbültek a családok is, meg a tanítványi csapat is. Kedves hallgatók, ezek nagyon fontos dolgok, és pontosan tudjuk azt, hogy Jézus mozgalmának mi volt az anyagi háttere, és hogyan is tudta Jézus ezt végigkövetni. Lukács evangélista jegyzi föl például azt, ami semmilyen más evangéliumban nem szerepel. Az evangéliumának a döntő részét itt is mi foglalja le? Nem is a beszéd, nem is a gyógyítások, Jézus szenvedés története. A legnagyobb rész mind a négy evangéliumban ez. Ugye a leginkább ilyen evangélium a János evangéliuma, amely a fele részében Jézus szenvedés történetéről szól. Lukácsnál is hosszú fejezetek vannak erről, például Jézus kihallgatásai, amire nézve újra fölhívom erre a csodálatos könyvre a figyelmüket, Vankó Zsuzsának az Ember és az igazság című könyvére, ami Jézus 6 kihallgatását elemzi. Ha Lukács nem írta volna meg az evangéliumát, 2 dolgot nem tudnánk ebből a 6 kihallgatásból. Az egyik dolog, hogy amit majd a munkácsi képeknél is önök elé fogok idézni, miért volt Jézusnak Pilátus előtt 2 kihallgatása is? És a 2 kihallgatást miért szakította félbe a Heródes Antipász előtti kihallgatás? Ugye Jézusnak összesen 6 kihallgatása volt, először Annás előtt. Ezt is Lukács közli, hogy Annás a vejének adta át, rokoni alapon ment ez a gonoszság, hogy a vejének adta át a stafétát, Kajafásnak, de azért az öreg Róka is ott volt, és állandóan beleszólt a vezetés ügyeibe, ezért vitték először Annáshoz Jézust. Pedig nem ő volt a főpap. De ő volt ennek a főpapi klánnak, ennek a, hogy mondjam, bűnszövetkezetnek a vezető egyénisége, mint most egy maffiának is mindig van egy keresztapja, aki vezeti az egész csoportot. Ez volt Annás. Utána vitték Kajafáshoz, utána vitték a főtanács, a Sanhedrin elé, utána a 4. kihallgatás volt Pilátus előtt, na de utána Pilátustól miért vitték el Heródes Antipászhoz? Egyébként ezt a kihallgatást csak Lukács jegyzi föl. Csak Lukács, pedig nem is volt ott. Hát ezt várnánk Mátétól, Mártól, Jánostól, ők ott voltak. Ők ezt nem tartották olyan lényeges dolognak, lehet, hogy nem is voltak szemtanúk, mert nem mentek át erre a kihallgatásra, sőt biztos. Lukács azonban utána járt, mint egy jó orvos mindennek utána jár. Egy jó orvosnak azért mindent tudnia kell, hogy gyógyítson. Nem? Jó orvosnak. És utána miért vitték vissza a 6. kihallgatásra újra Pilátus elé? Ezt Lukács jegyzi fel. Úgyhogy Munkácsinak is ez jutott, ez volt a mentsége, hogy a 3. képét megfestette, hogy Jézusnak 2 kihallgatása volt Pilátus előtt. Miért volt 2 kihallgatása? És mi történt a Heródes előtti kihallgatáson, amit csak Lukács jegyzett fel? És egyáltalán miért küldte át Poncius Pilátus Heródeshez Jézust? Mi oka volt? Hát ezt majd elmondanám a februártól induló sorozaton, tehát Lukáccsal ott is találkozunk, mert Lukács evangélista ezt becsületesen, korrektül följegyezte. De ezt a könyvet továbbra is ajánlom a figyelmükbe, mert ez a 6 kihallgatás, ugye ez egy perdöntő dolog Jézus életében, hogy egyáltalán miért is volt szükség 6 kihallgatás. Hát Jézus megölhették volna az útszélen is, vagy megfojthatták volna az erdőben is, vagy ledöfhették volna a Gecsemáné kertben is. Hát miért tartották be ennyire a jogi ügymenetet? Most a jogászok kell, hogy hegyezzék a fülüket. Ugye, mert a mai világban is nagyon tökéletes jogrendben élünk. És ennyire soha nem volt igazságos még a világ, ugye? Hogyan is mondta Deák Ferenc, az igazság az égben, a jog a földön. Körülbelül ezt a világot éljük. A jogtól nem sokat várhatunk. A jogszerűséget igen, az igazságot egyre kevésbé. Hogy Jézust hogy megalázták ezzel a hat kihallgatással? Hogy megszégyenítették? Na de miért? Miért kellett ez? Majd erről is szeretnék beszélni, de a kulcsot hadd adjam meg hozzá. Lukács evangélistánál is látjuk, hogy Jézus tökéletes megváltó. Nem csak a bűneink büntetését szenvedte a Golgotán. A bűneinkért való kárhoztatást is elszenvedte a hat kihallgatáson. Azért, hogy azok az emberek, akik majd kegyelemből elnyerik az örök életet, soha de soha egy szót ne halljanak a visel dolgaikról. Mert Jézus elszenvedte a bűnökért való halált, a második halál tapasztalatát élte át, de Jézusnak át kellett élni ezt a hat kihallgatást, hogy soha-soha senki az üdvözülteket ne vádolja majd a mennyben, hogy te ugyan itt vagy, az örök életet élvezheted, de tudod, hogy te mit csináltál a földön? Senki nem fogja senkinek eszébe juttatni a hajdani bűneit, mert Jézus mindenért lefizette az árat. A bűnök büntetéséként is a Golgotán, és a bűnök miatti kárhoztatásért is a hat kihallgatáson. Ne tessenek elfelejteni ezt a mély igazságot, ha bárki ember rosszat tesz, annak kétszeres következménye van. Az egyik következmény, hogy minden rossz cselekedetünknek van egy valóságos következménye. Mondjuk valakit megsértek beszéddel, a másik ember azt megjegyzi, megsértődik, és esetleg 100 embernek elmondja, hogy én mit mondtam róla. Na de hogyha kiszaladt a szánkon az az óvatlan szó, hát erre elő kell készülnünk, hogy ennek lehet, hogy ez lesz a következménye. Lehet, hogy a másik ember jó képet mutat felénk, de lehet, hogy úgy szétszórja, hogy mi milyen galád emberek vagyunk, mert ő neki mondtunk egy szót. Ez az egyik. De a másik, hogyha más emberek ezt megtudják, hogy én mit mondtam a másik emberről. Hiába, hogy én azt már 1000-szer megbántam, hiába, hogy én azt az illetőtől is bocsánatot kértem, de mégis engem hírbe kevernek, hogy én milyen utolsó gazember és galád ember vagyok. Tehát kárhoztatnak, és szóval, hogy ez se jobb a többi embernél. Ez nevezi magát kereszténynek, vagy ez jár Isten tiszteletre, vagy ez. Most tessenek választani a kettő közül, melyik súlyosabb. A bűnök tényleges következménye, hogy minden rossz dolognak van egy valóságosan megragadható következménye, vagy az érte járó hír, özön és kárhoztatás. Körülbelül olyan, hogy szoktam önöknek mondani, mint a gyerekkorunkban volt, hogyha valami rossz fát tettünk a tűzre, akkor édesapámtól kaptam mondjuk egy pofont. Ezzel nagyon jól kiegyeztem, egy pofon, rendben van, le van zárva a dolog. De anyámtól meg azt kaptam, hogy hetekig meg hónapokig mondta, hogy én mit mondtam. Melyik a nehezebb? Ugye az utóbbi. Jézusnak nem csak a Golgotán kellett szenvednie. Neki ez utóbbit, amire azt leszek mondani, hogy nehezebb. Neki el kellett viselni, hogy hat helyszínen számtalan ember elkezd mindent ráaggatni. Úgy kezdődött a hat kihallgatás Annásnál, hogy Annás ugyan nem tudott semmit Jézusra, de erre mit ötölt ki ez a ravasz főpap? Azt mondta, hogy Jézus tanúskodjék maga ellen. Na ez volt az első gyomorfordító dolog. Mintha valakit ma bevinnének a bíróságra, és azt mondják, hogy nem kell itt ügyész. Hát a vádlott mondja meg, hogy mivel vádolható. Mondja meg a vádlott, hogy mivel vád. Azért ma ilyen bíróság nincsen. Vagy van? Nincs. Mindenütt kiállítanak egy ügyészt. Mindenütt kiállítanak egy vádolót. Annás nem tudott kiállítani, illetve voltak ott hamis vádolók, de egymás szavába belezavarodva adták elő a dolgokat, és Annás erre úgy gondolta, hogy majd Jézus tanúskodjék magával szemben. És akkor Jézus itt a nemes egyszerűséggel azt mondta Annásnak, hogy nézd, hát én nyilvánosan tanítottam az egész országban. Engem bárki meghallgathatott itt Jeruzsálemben. Hát jöjjenek elő attól, mondják el, hogy miben vétettem. Hát erre ugye a főpap se köpni, se nyelni nem tudott. Erre mit válaszoljon Annás? Olyan kínos csend állt be, és ekkor következett be Jézus életében az, mint most ma délután Perecesen is megkérdeztem, de se Perecesen nem tudnak rá válaszolni, se az ország egyik, semmelyik helyén nem tudtak válaszolni erre a kérdésemre, mikor ütötték arcul Jézust, mikor pofozták föl Jézust. Tényleg ilyen volt? Mondom, volt. Volt ilyen. Jézust fölpofozták. Mikor? Amikor ez a kínos csend beállt, a főpap tekintélye megrendült, akkor egy katona kijött a sorból, és hogy jó pontot szerezzen magának, ugye a legjobb védekezés a támadás, oda ment Jézushoz, és elkezdte ütlegelni, arcul verni. Azt mondta, hogy így felelsz a főpapnak? És ha már ezt nem ismerik az emberek, mert sajnos nem ismerik az emberek ezt Magyarország, hogy Jézus mennyi pofont kapott. Ugye szegény édesanyám is mindig azt mondta, hogy hát én fiam nem is gondoltam volna, hogy a Jób többet szenvedett, mint én. Mindenki úgy gondolja, hogy ő annyit szenved ezen a világon, hogy annál még a Krisztus szenvedése se nagyobb. Ez is egy magyar mondás. Ugye, mert azt mondják az emberek, hogy én már annyi pofont kaptam ebbe az életben, jelképesen is, meg valóságosan is. Én már annyiszor nyeltem, de mondom, hát Jézus is kapott ám jókorákat, de fizikailag is kapott. Hát ezt az emberek nem ismerik, ezért a válasz sem ismerhetik, hogy mit csinált erre Jézus. Mit tett erre Jézus? A gyerekek mondják az iskolában, múlt hét előtt őrbottyámban voltam, a gyerekek mondták, hogy hát biztos nem adta vissza. Mint mi tennénk. Biztos nem adta, mondom, ez jó gyerekek, ez eddig már jó. Azt mondja, néma maradt, mondom, ez már nem jó. Nem válaszolt semmit. Mondja valaki, oda adta a másik orcát, és mondom, nem kellett odaadni, mert mind a kettőre kapott, úgyhogy nem kellett odaadni. De mondom, ez se jó. Senki nem találja ki, hogy mit csinált Jézus. Jézus nem maradt néma, hanem azt mondta ennek a katonának, ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg jól, akkor miért versz engem? Na, ez a szeretet. Erre mondta Jézus azt, hogy a kősziklára kell esnünk. Ezt kell megtanulni Jézustól. Akkor esünk a kősziklára, amikor bennünk indulat akkor sincs, amikor velünk a legszikrázóbb indulatokkal találkozunk. Akkor is tudjuk szánni azt a szerencsétlen embert, aki most egy másik hatalma alá került, és segíteni a másik emberen, hogy én nem vádolom azt se, aki engem arcul ütött. Dehogy vádolom. Nem azonosítom azzal, amit tett. Na ez a szeretet. Ez az, amit Jézustól, és egyedül Jézustól lehet megtanulni. Ezért kell nagyon odafigyelni mind a hat kihallgatásra. Ezért jó, hogy ezt Lukács evangélista följegyezte, hogy például az a bizonyos ötödik kihallgatás, amit ő följegyzett, hát azért ott is nagyon megszégyenítették Jézust, mert azért tessenek elgondolni, hogy Pilátus átküldeti Heródes Antipászhoz, és Heródes azt mondja, hogy jó, hát én olyan sokszor akartam már ezzel a Jézussal találkozni, most végre találkozom vele. Hát tegyél valami csodát, akkor elismerem, hogy te vagy a megváltó. Produkáltatni akarja. Micsoda érdekes dolog, mi? Hát egy kisgyerek is rosszul érzi magát, ha produkáltatni akarják, de hogy egy felnőtt embert így szégyenítenek meg, hogy hallottam sok csodáidra, hát tegyél itt valami csodát, mindegy, hogy mit, csak tegyél valami csodát. Most valami mutatványt vigyél végbe, akkor majd elismerem, és föl foglak oldozni, és el foglak bocsátani. És Jézus akkor egy szót sem szólt. Ez a Heródes volt az, aki megölette keresztelő Jánost. Jézus egy szót nem szólt neki. Erre Heródes, hogy mégis kifogjon Jézuson, mint az előbbi katona, aki pofosztát, most Heródes nem pofoszkodáshoz folyamodik, rosszabbhoz folyamodik. Beáll a katonái közé, és odáig alacsonyodik, hogy a katonái sorába elkezd nevetni, gúnyolni kezdi Jézust, és kihozatja a bolondok ruháját, és beöltöztet Jézus. Hát ez bolond. Kedves hallgatók, Jézus nem csak a Golgotán szenvedett, nem csak a kezét verték át, meg a lábát szöggel, hanem az a sok lelki szenvedés, ami rázódult a néhány óra alatti kihallgatások során, ezt neki azért kellett elszenvednie, hogy azok az emberek, akik hisznek ő benne, akik megváltoznak az életben, akik eljutnak majd az örök életbe, azok mentesek legyenek a bűn következményétől, a második haláltól, de mentesek legyenek a bűn miatti kárhoztatástól is. Senki nem fogja őket kárhoztatni. Miért? Mert Jézus ezt is elszenvedte helyettük. Jézus helyettes áldozat lett. Jézus kétféle értelemben is helyettes áldozat. A bűn következményeinek elviselésében és a bűn kárhoztatásának az elviselésében is. Ezt ne felejtsük el, mert ez döntő súlyponti része az evangéliumoknak. Kedves hallgatók, egy ilyen előadáson természetesen még kinagyítani se tudok Jézus példázataiból semmit sem. Csak kérdéseket teszek fel önöknek. Tetszenek rá emlékezni, hogy a tékozó fiú példázatát miért mondta el Jézus? Amit egyedül Lukács jegyez le. Lukácsnál ott van a válasz, de mi emlékezünk rá? Miért mondta el Jézus a tékozó fiú példázatát? Azért, mert két embercsoport állt előtte. Akarta lesüllyedt embereknek is mondani valamit, meg akarta nagyon vallásos embereknek is mondani valamit. Két nagyon ellentétes embercsoport állt Jézus előtt. A vámszedők és bűnösök, akik hallgatni jöttek Jézust, és a zúgolódó farizeusok és írástudók, akik azt mondták, hogy miért áll szóba ilyen alja emberekkel. És két ilyen teljesen különböző csoportnak. Az egyik, mint ma azt mondanám, hogy alkoholisták, hajléknak már alig van életbenük, lesüllyedt emberek. És Jézus őket is embereknek tartotta. És a példázatban akart nekik vigasztalást, reménységet nyújtani, hogy egy dolog, ami fontos az életetekben, semmi más. Senki nem várja tőletek, hogy a magatok erejéből följussatok. Nem tud följutni senki se a maga erejéből. Az Isten nem is ezt várja tőletek. Csak az, hogy beismerjétek, hogy elhibáztátok az életeteket, és segítségül az Istenhez folyamodjatok. Ez a tékozó fiú megtérésének a része. Ezt ebben a példázatban, ezt azért mondta el Jézus, mert Jézus azt akarta mondani, hogy az egész emberiségnek megtérésre van szüksége. A lesüllyedt emberek, akiknek a megtérésén senki nem bizakodik, azok is megtérhetnek. A tékozó fiú is megtért, hol? A moslékos vályú mellett. De legalább ott megtért. A nehezebb rész a magukat vallásosnak tartó emberek esete. Vagy a magukat jónak tartó emberek esete. Mert a farizeusoknak és az írástudóknak mit üzent Jézus ezzel a példázattal? Hogy az idősebb fiú kárhoztatta a fiatalabbikat, illetve az apát, hogy miért fogadta ilyen örömmel haza, és az idősebb fiú magatartásában az a büszkeség, az az önteltség, az az elvakult, beképzelt emberi elbizakodottság, hogy szinte keményebb kő, keményebb falat, mint a fiatalabbik fiúnak az eltékozolt élete. De számotokra is van mentség, ha megalázzátok magatokat. Mind a kettőnek mi a mentsége tehát? Megalázni magunkat, és segítségére az Istenhez folyamodni. Jézus ezért mondta el ezt a tékozó fiú példázatát, és ezért az egész evangélium szívének is szokták nevezni, amit Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk. Vagy egy újabb kérdés önökhöz. Miért ment el a pap és a lévita, amikor látta azt az agyba főbe vert embert? Irgalmas samaritánus példázat. Látta a pap is, hogy hát kifosztották az ember. Ott van vérében, ott fekszik az árokszín. Tovább megy a pap. A pap tovább megy. Jön a lévita, újabb egyházi személy. Az is látja, az is tovább megy. Egy idegen nemzetből való, a samaritánus, akitől senki nem várhatott volna ilyet. Hogy a samaritánus állt meg. Hogy az szállt le a lováról. Egy, könyörületességre indult, kettő, kimosta a sebeit, három, föltette az állatára, négy, elvitte a vendégfogadóba és az éjszakát vele töltötte, öt, még pénzt is adott arra, hogyha többe kerül az ápolása, majd hogyha újra erre jár, majd megadja a fogadósnak, de emberhez méltóan viselje a gondját. Mit akart Jézus ezzel mondani? Különböző lelkületű emberek, tehát akkor a lelkület a fontos az emberben. De hogy akitől várnánk, egy paptól várnánk, egy lévitától várnánk? Nincs benne a lelkület. Hát akkor hogy pap? Miért lévita? És akitől meg nem várnánk, mi az, ami az emberben a lelkületet kialakítja? Mi az, ami az egyik embert ilyen lelkületűvé teszi, a másik embert olyan lelkületűvé teszi? Én azt gondolom, hogy még csak ennyit se kell mondanunk, amit hallom, Gwendolyn azt mondja, hogy Istennel való kapcsolat. Én azt mondom, még ennyit se kell mondanunk, mert erre azt mond egy ateista ember, hát én nekem nem lehet kapcsolatom az Istennel, én nem hiszek az Istenben. Nem kell még ennyit se kell mondanunk. Ennél sokkal egyszerűbbet kell mondanunk. Miért látta meg az az irgalmas samaritánus, és rögtön a cselekvés, megint, ugye, hogy 5 dolgot rögtön mond Jézusról, hát a cselekvés, nem beszél, meg nem jótékonykodik a beszédével, nem cselekszik. Az az egyszerű dolog, kedves hallgatók, amit Lukács evangéliuma fogalmilag sokszor előhoz, de itt a példázatban is megragadja. Csak egy dologra van szükség az életben. Ezt is Lukács jegyezte fel Jézust, amikor Jézus egyszer Mária és Márta házában ezt mondta, csak egy a szükséges dolog. Egy dolgot kell komolyan venni az életben. Csak egy dolgot vegyél komolyan az életben, de azt az egy dolgot soha ne felejtsd el. Soha ne felejtsd el. Egy dologról van szó, nem 2-ről, nem 3-ról, nem 10-ről, nem 20-ról, nem kell hozzá érettségi, egyetem, semmi nem kell hozzá. Egy dolog, amit soha nem felejtesz el. Mi lenne, ha te lennél ott? Ez. Semmi több. Mi lenne, ha te lennél ott? A papnak ez eszébe nem jutott. A lévitának ez eszébe nem jutott. Az irgalmas samitas ránézett és azt mondja, hát mi lenne, ha én lennék ott? Én mit várnék el, ha én lennék ott? Önök mit várnak el, hogyha nehéz helyzetben vannak? Az, hogy az emberek fensőbségesek, jaj, drágám, majd leszel jobb helyzetben is. Majd túléled. Én is túléltem. Engem, ha meghallgatnád, 10-szer ennyit szenvedtem. Csak majd túléled. Ezt várják el? Nem azt várjuk el mindannyian. Hát még a jog is azt mondja, hogy aki segítséget nyújthatna az úttesten, vagy bárhol, és nem teszi meg, még a puszta emberi jog is vétségnek tartja a segítség elmulasztását. Még azt is, hogyha valaki elveszít 20 000 forintot, és nem viszik be az önkorban, azt is bűnnek tartja a jog. Még a jog is a helyén van, csak az emberekben nincs helyén egy gondolat. Az emberek mindig úgy élnek, mint hogyha a nélkülözés szenvedő közé ők soha nem soroltathatnának be. Ha valakinek ez nem jut az eszébe, hogy én mit várnék el egy ilyen helyzetet, mindenki kerülhet egy kiszolgáltatott helyzetbe, ha nem így, akkor úgy. Ez egy valódi történet egyébként. A Lukács olyan pontosan jegyzi le Jézus szavait, mint hogyha ott hallotta volna. Hát ő nem hallotta, hogy mondja Jézus a példázatot. Nem azt mondja, hogy most példázatot mondok nektek, azt mondja, a történet szerint. A történet szerint egy ember ment a Jerikói úton. A Jerikói útról azt mindannyian tudták, ez olyan, mintha én Borsod megyébe azt mondom, hogy a Rakacai úton. Vagy Óznak a külvárosában, ahol általában az embereket leütik. Hát a Jerikói úton azért ütötték le az embereket, mert ugye, mondom, a térképem nagyon fontos lenne, tényleg, ha valaki tud róla valamit, nagyon nagy árat fizetnék érte. Ugye Jeruzsálemtől Jerikó észak-keletre van. Északra mehetett volna a saját hazájába, de az emberek kikerülték észak-kelet irányban, és visszamentek majd észak-nyugat irányban. Így mentek Judeából Galileába, mert Samáriát ki akarták kerülni. És ezt a rablók is tudták, hogy az emberek csoportosan ezt az útirányt választják. Tehát a Rakacai utat. És ott leütötték az embereket. Ez egy valódi történet. Ez egy nagyon sokszor megesett történet volt, hogy embereket kifosztottak a Jerikói úton. Jézus ebből vette a példát, ezt jegyezte fel Lukács, szó szerint és pontosan, nyilván a léleknek az indítatására. És ez szívbe markoló ebben a példázatban. Hogy a példázat azt mondja, hogy nem ott van különbség ember és ember között, hogy vallásos vagy nem vallásos. A lelkület a különbség. Na de mi a lelkület miből következik? A lelkület a gondolkodásból következik. Ha valaki ezt nem gondolja meg, és állandóan nem gondol arra, hogy csak azt várhatom el az emberektől, amit én is megadok nekik. Vagy ahogy Jézus mondja, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Tehát ez a leges, legalapvetőbb törvény az életben. Ez nem kell vallásosság se hit. Ez lelkiismeret kérdése. Ezért helyezem én mindig erre a hangsúlyt, és ezért hivatkozom például a lelkiismeretről szóló kiadványokra, és ezért mondom önöknek azt, hogy ez a Krisztushoz vezető lépések című könyv, ami szintén sokat idézi Lukács evangéliumát, ez megint egy olyan alapvető könyv kell, hogy legyen az életünkben, amit többször és többször végigolvasunk. Tehát nem tudok így példázatokat így kiemelni, részben, mert beszéltem is róluk, részben, mert hogyha valakit érdekel, akkor ha az internetre fölmegy, 100 számmal talál erről előadásokat. Be kell fejeznem az előadást, és az előadás befejezéséhez mi a kézenfekvő, hogy Lukács mivel fejezi be az evangéliumát. Itt is rendkívüli. Lukács egy olyan történettel fejezi be az evangéliumát, ami egyik evangéliumban se olvasható. És egy csodálatos történet. Az íre fölteszi a pontot. Ez az Emmauszi tanítványok története. Márknál van erről egy-két gondolat, de kifejtve részletesen, hogy Jézus mit is tett itt az Emmauszi úton, és hogy nézte el Jézus, hogy azok emberek olyan szomorúak, annyira levertek, és egy pillanat alatt fölismertetette volna magát, de nem ismertette föl magát. Miért tette ezt? Miért hagyta, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedjenek a szomorúságban ezek a tanítványok? És miért mondott egy mondatot, amit Lukács jegyez föl, és semmi más, ilyen más evangéliumban nem olvasunk. Lukács evangéliumában a 24. fejezetben a következőt mondja Jézus a 25. verstől, és mondta nékik, ó balgatagok és ressz szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Kedves hallgatók, mi akkor értjük meg majd a Bibliát, ha a proféciákat komolyan vesszük. Jézus életét is akkor értjük meg. Mivel kezdtem az előadást? A 45. Zsoltárra hivatkoztam, hogy a 45. Zsoltárban volt egy profécia Jézusról. Mi volt ez a profécia? Hogy kedvesség ömledez ajkain. És Lukács ezt a kedvességet, ezt az igazi magatartást, hogy Jézus az igazságot szeretettel párosította, de természetesen, könnyedén, szívhez szólal, szinte úgy belesimogatta az emberek szívébe az igazságot, mert kedves volt. De Jézus is hogy nyerte ezt az erőt? Hogy hitt. Hitt a rávonatkozó jövendőléseknek. Mi is akkor leszünk igazán Jézus követők, ha hiszünk a Biblia 100 és 1000 jövendőlésének és proféciájának, amelyek nem csak az egykori embereket igazították el, hanem főleg a mai embereket is. Itt ne vegyék szerénytelenségnek, hogy mondom, hogy másodszor adtam ki ezt a könyvet, mert Magyarországon a jövendőléseket nem ismerik az emberek. Hogy van a Bibliában 10 ilyen hatalmas jövendőlés, 10 vázlatprofécia, amikre Jézus állandóan hivatkozott, sőt ő is mondott egyet, mert az 5. vázlatprofécia tőle való. És az utolsó 4 is tőle való, mert ez maga a jelenések könyve. Tehát akkor vesszük komolyan majd Jézust, és akkor esünk a kősziklára, hogyha elfogadjuk azt, amit mond, a tanítványait is milyen határozottan rendre utasította, és mennyire szigorúan mondta, hogy ti balgatagok, tehát bolondok, és resszívek, tehát lusták. Mint azt mondta volna Jézus, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Hát bolondság és lelki lustaság nem hinni annak, amit a proféták érólam szóltak. És mit tett Jézus? Lukács ennek is utána járt, gondolom kikérdezte az Emmauszi tanítványokat, akik elmondták neki, hogy elkezdve Mózestől az egész Ószövetségen keresztül bebizonyította nekik Jézus, hogy hát az én Istenem elmondta azt, hogy velem mit fognak csinálni. Nem az Isten akart, hogy ezt csinálják velem, de Isten előre elmondta, hogy én két lator közé leszek felfüggesztve, hogy engem hogy fognak ócsárolni és bírálni, hogy meg fog ölni ez az emberiség. Tehát ezeket, amikor láttátok, hogy mindez beteljesedik, akkor mi kellett volna még, hogy higgyetek? Mert a látvány megvolt, ott fügtem a keresztfán. Miért nem hittetek? Mert nem hittetek az isteni beszédnek. Kedves hallgatók, ma is ez a fő probléma, hogy az emberek annyira hisznek az embereknek. Hisznek a tanult embereknek, tudósoknak, művészeknek, újabban a sztároknak, meg nem tudom én kiknek. Az emberek annyira hisznek az embereknek, akikben annyit csalódtak. De ki az, aki hisz az Istennek? Ki az, aki azt mondja, hogy én Isten szavában hiszek? Ki az, aki azt a magatartást testesíti meg, mint Luther Márton, akitől megkérdezték, hogy mi lesz a halál után, kedves Luther testvér? Mert olyan sokan mondják, hogy a halál után ez van, meg az van, meg a lélek ide jut, meg oda, meg tisztító tűz, meg pokol, meg a búcsú cédulán megváltatom már a gyerekem, unokám, üdvösség. És akkor azt mondta Luther Márton, engem az nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak arról, amihez nem is konyítanak, meg nem is konyíthatnak, mert ki jött vissza a halálból. Hogy mi van a halál után, én az én Istenemnek hiszek. Az pedig azt mondja, hogy öntudatlan alvás van a halál után. Ezt mondja a Bibliában az Isten. Öntudatlan álló. Amiből majd lesz fölébredés, amikor Krisztus másodszor eljön. Hogy az emberek aztán mit mondanak, meg milyen babonáknak hódolnak, meg miket hirdetnek, meg mire hivatkoznak. Hát miért érdekeljen? Hát ki, az emberek sokféle dolgot mondanak, de milyen alappal? Hát nincs alapjuk hozzá. Én attól tanulok, aki tudja, hogy mi az élet, és tudja, hogy hogyan készítette elő az ítéletet, a feltámadást. Én annak hiszek, amit az Isten mond. Szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Jézus erre nevelte a tanítványait. És ezzel fejezi be Lukács, és egy alkalmas híd ahhoz, hogy az újabb könyvében is elindulhasson azon az úton, amelyben előre is felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy az apostolok cselekedetei, tehát Lukács második művét, ha eltetszenek olvasni, ott refrénszerűen visszatér egy kijelentés. Úgy látszik, Lukács erre tudatosan ügyelt, refrénszerűen visszatér, és a kijelentés így hangzik, az Úr igéje pedig növekedett, és hatalmat vett. Az emberek között, amikor növekszik az ige ismeret, amikor az emberek egyre jobban látják, hogy mi a Biblia, akkor a sötétségben világosság fog ragyogni. Akkor a sötétség kezd oszlani. Ezer kérdés, ami addig sötétségben volt, most kezd kivilágosodni. Az Isten igéje növekedett, mert elismerték, hogy amit az Isten mond, ahhoz se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem lehet. Én az Istennek hiszek, én az Isten szavára hallgatok. Az Isten igéje növekedett, és hatalmat vett. Jézus is ezt ígérte, hogy akik befogadják az igét, befogadják az Isten szavát, azoknak hatalmat ad arra, hogy más életet éljenek. Ez másképp nem megy. Az ember nem tudja magát megjavítani, legalábbis jelentékeny formában nem. De aki befogadja az Isten igéjét, küzdve, nyilván önmagával küzdve, az igét, hogy teljesen maradéktól befogadja, az a kis mag, hiszen Jézus az igét maghoz hasonlította. A mag beesik a földbe, és jó földbe esik, majd az a mag csodát fog művelni. És egy új vetés fog kisajadni az életünkből. Ezért írták az evangélisták az evangéliumot, ezért csodálatos, hogy volt egy orvos, hát a Biblia szerzői között csak egy orvos van. Pap van sok. Főrangú ember is van, egyszerű ember is, orvos csak egy van. De hát ezzel kezdtem az előadást, hogy ritka a jó orvos, de hogyha van jó orvos, az egy világgal fölér. De hát ritka a jó tanár is, de hogyha van jó tanár, az is fölér egy világgal. Lukács a szeretett orvos olyan evangéliumot írt, aminél mindenki számára azt szoktam javasolni, hogy a négy evangélium közül mindig Lukácsot olvass el először. A többi evangélium mind nehezebb. Lukács a legegyszerűbb, a legelbeszélőbb jellegű, de figyeljünk itt is ezekre a mozzanatokra, amiket kiemeltem, amik csak nála vannak meg, illetve amik kulcsot nyújtanak bizonyos jelenségek értelmezéséhez. Kedves hallgatók, akinek kérdése van, egy 10 perc szünetet tartunk, és hogy tenni szoktuk, várom a kérdéseket. Aki ezt nem tudja megvárni, úgy búcsúzom, hogy minden jót kívánok, és az évvégi ünnepeknek ismételt túlélését, ahogy szoktam tenni erről a helyről, és találkozzunk majd február legelején, hogy bepillantsunk a legdrámaibb bibliai fejezetekbe, immár magyar festőknek a segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet, tessenek megnézni a könyveket. Újra érvényes az egész Bibliát összefoglaló könyv féláru kínálata, az üdvösség története továbbra is 3200 helyett 1600 forintba kerül. Minden bibliai kérdésre megkapják a választ, egyszerűen felütik és megnézik, hogy mit ír róla a Biblia. Köszönöm, akkor egy 10 perc szünetet.